From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Provói Missionaries Képzőközpont összevont kórusa szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk benneteket ezen a délutánon. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért fel az ülés levezetésére. Üdvözlünk minden jelenlévőt, és mindazokat, akik televízión, rádión, vagy az interneten keresztül, illetve a szövegközpontokban összegyűlve követnek bennünket műholdas közvetítésen keresztül a világ különböző pontjain. Ezen az ülésen a zenét a Provói Missionárius Képzőközpont missionáriusainak összevont kórusa szolgáltatja. Vezénnyel Douglas Branchley és Ryan Eggett, orgonán kísér Bonnie Goodliff. A kórus a Dicsőség Istennek című himnusszal nyitja meg a gyűlést. A nyitóimát William R. Walker Elder mondja majd a 70-ektől.
Our Father in heaven, with gratitude in our hearts,
we approach. Hálásan köszönjük neked, hogy elkezdhetjük az általános konferencia egy csodálatos ülését. Hálásak vagyunk, atyánk, az élő profétákért és apostolokért, akik a Földön vannak most, a nagyszerű áldásért, hogy ők tanítanak bennünket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a mai napon felemelhetjük a kezünket, és támogathatjuk azokat, akiket az első elnökség elénk tár, és kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy a szívünkben és a lelkünkből tudjuk őket támogatni. Nagyon hálásak vagyunk neked az útmutatásért, az inspirációért, a tanításokért, amelyet Thomas S. Monson elnöktől kapunk. Kérünk, hogy áld meg őt is, tanácsosait is, és mindenkit, aki velük szolgálnak, hogy ezt a csodálatos ügyet tovább vigyék. Kérünk téged, hogy legyen velünk a lelked, legyen azokkal, akik beszédet mondanak, hogy át tudják adni az üzeneteiket. Legyen a lelked azokkal, akik énekelnek, hogy felemeljenek minket lelkileg ezen a csodálatos konferenciai ülésen. Hála telt szívvel köszönjük ezeket, és mondunk Jézus Krisztus nevében, amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the general officers and area.
Most pedig Dieter F. Uchtdorf elnök támogató szavazatra terjeszti elő az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. Ezután Robert W. Cantwell testvér, az egyházi könyvvizsgálói részleg ügyvezető igazgatója felolvassa az éves jelentést. Őt követi Brooke P. Hales testvér, az első elnökség titkára, aki elénk tárja az egyház 2011. évi statisztikai jelentését.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Testvérek, támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza elnökét, Henry Bennion Iringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha vannak, akik ellenzik, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kórumának elnökét, és a következő testvéreket a kórum tagjaként. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, valamint Neil L. Anderson. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat, az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Stephen E. Snow eldert felmentettük a 70-ek kórumainak elnökségéből. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk Richard J. Mainz eldert a 70-ek kórumainak elnöksége tagjaként. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzik, kérem jelezze. Javasoljuk a 70-ek első kórumának tagjainak Gerald John Cousset és Gary E. Stevenson elderek felmentését. Mindazok, akik megköszönik a szolgálatukat, készfelemelése jelezzék. Sok évi hithű és hatékony szolgálat után indítványozzuk a következő személyek felmentését. H. David Burton, Richard C. Edgley és Keith B. McMullen püspököt, akik az elnöklő püspökség tagjai, és ezzel nyugalmazott általános felhatalmazottan jelöljük őket. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem jelezzék. Javasoljuk a következő területi 70-esek felmentését 2012. május 1-i hatállyal.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
akik szeretnék velünk együtt kifejezni köszönetüket a kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. Új területi 70-esként a következőket javasoljuk támogatásra.
Sylvia H. Allred and Barbara Thompson as a Relief Society General Presidency.
We like még mielőtt ez megtörténik, szeretnénk
all who wish to join us in expressing appreciation to these sisters for their remarkable service and devotion, please manifest it. It is proposed that we sustain, as new members of the first quorum of the 70, Greg A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, and Scott D. Whiting. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign.
Mindenki, aki egyetértve, kérem jelezze, és aki ellenezi, az is jelezze. Támogatásra javasoljuk Gary E. Stevensont, mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnök lőpüspökét, Gerald John Cusset, mint első tanácsost, és Melin Davis, mint második tanácsost. Kérem, akik egyetértnek, jelezzék. Akik nem támogatják, azok is jelezzék. Támogatásra javasoljuk a következőket, mint új területi 70-eseket.
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert C. Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please signify.
Kérem, akik egyetértenek, jelezzék. Bárki, aki nem támogatja, az is. Javasoljuk támogatásra Linda Kerr Burton, mint a segítőegylet általános elnökét, Carol Menzel Stevens első tanácsost, és Linda Sheffield Reeves, mint második tanácsost. Kérem, akik támogatják, jelezzék. Akik nem támogatják, az is. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és segédszervezetek általános elnökségét a jelenlegi felállás szerint. Kérem, akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, az is jelezze. Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a konferencia központban egyhangú volt a támogató szavazás az elhangzott előterjesztésekkel kapcsolatban. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, a hiteteket, az odaadásatokat és az imáitokat. Szeretnénk felkérni az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat és a segítőegylet új elnökségét, hogy foglalják el helyüket az emelvényen.
There are the sisters. And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hales.
Fel fogja olvasni az audit jelentést, őt pedig Pinos testvér fogja követni.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as prescribed by revelation,
kedves hűvérek, ahogy a szatanai szövetségek 120. szakasza kínálkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Ez a tanács az első elnökségből, a 12 apostol kórumából, valamint az elnöklő püspökségből áll. Ez a tanács hagyja jóvá az egyházi részlegek költségvetését, működését, valamint az egyházi egységekre vonatkozó juttatásokat. Az egyházi részlegeknek úgy kell felhasználniuk az anyagi eszközöket, hogy összhangban legyenek a jóvágyott költségvetésekkel, valamint az egyház irányelvek és eljárásmódokkal. Az egyházi könyvvizsgálói részleg hozzáférést kapott minden nyilvántartáshoz és rendszerhez, amelyek a pénzalapok bevételei és kiadásai felett ellenőrzés pontosságának megállapításához, valamint az egyházi vagyonvédelmezéséhez szükségesek. Az egyházi könyvvizsgálói részleg független minden más egyházi részlegtől és ügyviteltől. Személyzete okleveles könyvvizsgálókból, okleveles könyvelési szakértőkből, okleveles információs rendszereket ellenőrző könyvvizsgálókból és más okleveles szakértőkből áll. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgálói részleg azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2011. évben az előírt könyvelési gyakorlatnak, a jóvágyott költségvetéseknek, valamint az egyház irányelveknek és eljárásoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Tisztelettel benyújtja az egyházi könyvvizsgáló részleg Robert W. Cantwell, ügyvezető igazgató.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2011.
Az első elnökség az egyház következő statisztikai jelentését tette közzé 2011-ről. December 31-i állapot szerint 2946 szöveg, 340 misszió, 608 kerület és 28.784 egyházközség és gyülekezet működött. Az egyház teljes taglétszáma 2011 végén 14.441.346 fő volt. 2011-ben 119.917 új gyermeket vettek nyilvántartásba, és 281.312 megtértet kereszteltek meg. A teljes idejű misszionáriusok száma az év végén 55.410 volt. Az egyházszolgálati misszionáriusok száma 22.299 fő volt. Ők azok a misszionáriusok, akik közül sokan az otthonunkban élnek, és akiket különféle egyházi programok támogatására hívtak el. Az év folyamán két templomot szenteltek fel, az El Salvadori San Salvador templomot és a guatemalai Quetzaltenango templomot. 2011-ben újra szentelték a georgiai Atlanta templomot. Az év végén 136 működő templom volt világszerte. Korábbi általános egyházi tisztségviselők és más egyháztagok, akik a múlt évi áprilisi általános konferencia óta hunytak el. Marion D. Hanks, ifjabb Jack H. Goslind, Monty G. Brough, Ronald E. Pullman és Kate W. Wilcox elderek, a 70-ek kórumai korábbi tagja, Joel Evans, Csőkó N. Okazaki nőtestvérek, a segítőjét általános elnökségének korábbi tanácsosai, Norma Zonteg nőtestvér, Philip T. Zonteg, nyugalmazott általános felhatalmazott felesége, Angelia Villanueva de Alvarez nőtestvér, Lino Alvarez felmentett 70-es felesége, ifjabb Wendell M. Smoot testvér, a Tabernákulum kórus egykori elnöke.
We will now be pleased.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Jeffrey R. Holland Eldert a 12 apostol kórumából. Beszédét követően a kórus elénekli a Vezes kis fény című himnuszt, majd pedig Robert D. Hales Elder, a 12 apostol kórumának tagja fog hozzánk szólni. Holland Elder.
In light of those calls and releases, the first presidency has just announced.
Az első elnökség által most bejelentett elhívások és felmentések fényében, hadd mondjam azt mindenki nevében, hogy mindig emlékezni fogunk azokra, és szeretni fogjuk őket, akik oly hithűen szolgáltak velünk, ahogyan már is szeretjük és meleg szívvel fogadjuk azokat, akik most lépnek hivatalba. Ma a szabadító azon példázatáról szeretnék beszélni, melyben a gazda jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Miután felfogadta az első csoportot reggel 6 órakor, visszatért 9-kor, délben, majd pedig délután 3-kor, hogy további munkásokat fogadjon fel, mivel egyre sürgősebbé vált az aratás. A Szentírás feljegyzi, hogy még egyszer visszatért, 11 óra tájban, ami délután 5 órának felelt meg, és felfogadta az utolsó csoportot is. Aztán alig telt el egy óra, már is összehívta a munkásokat, hogy megadja nekik aznapi fizetségüket. Meglepő módon mindannyian ugyanakkor a fizetést kaptak, annak ellenére, hogy különböző időtartamon át munkálkodtak. Az elsőként felfogadottak azonnal háborogni kezdtek, mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. E példabeszédet olvasva talán bennetek is az az érzés támadt, hogy igazságtalanság történt. Hadd beszéljek hát most erről az aggályról. Először is fontos megjegyezni, hogy senkivel nem bántak itt igazságtalanul. Az első munkások megállapodtak a teljes napi fizetségben, és meg is kapták. Továbbá úgy hiszem, hogy nagyon hálásak is voltak, hogy megkapták a munkát. A szabadító napjaiban egy átlagember és a családja nagyjából a férfi mindennapi keresetéből élt napról napra. Ha az ember nem dolgozott, vagy gazdálkodott, vagy halászott, vagy kereskedett, akkor nagy valószínűséggel nem is evett. Mivel sokkal több munkakereső volt, mint betöltendő állás, Ezek az elsőre kiválasztott férfiak voltak a legszerencsésebbek a teljes munkaerőpiacon aznap hajnalban. Valójában, ha bárki irányában szimpátiát kellene éreznünk, akkor legalábbis kezdetben azokkal kellene együtt éreznünk, akiket nem választottak ki, bár voltak szájak, melyeket etetniük, és hátak, melyeket ruházniuk kellett. Valahogy a szerencse soha nem pártolt hozzájuk. Akárhányadszorra is jött vissza a gazda aznap, mindig azt kellett látniuk, hogy valaki mást választ. De még épp mielőtt a nap véget érne, a gazda meglepő módon ötödször is visszatér, és figyelemre méltó 11. órai ajánlatot tesz. Ezeknek az utolsó és legelcsüggettebb munkásoknak csupán annyit mondanak, hogy igazságos bánásmódban fognak részesülni, ők pedig elfogadják a munkát anélkül, hogy tudnák, mennyi a fizetség, hiszen jól tudják, hogy bármi jobb, mint a semmi, ami pedig mindaddig osztályrészük volt. Aztán, amikor egybegyűlnek, hogy megkapják fizetségüket, igencsak megdöbbennek, hogy ugyanannyit kapnak, mint mindenki más. Milyen meglepettek lehettek, és milyen hálásak. Bizonyára soha nem találkoztak még hasonló könyörülettel munkásnapjaik során. A történet ilyen olvasata fényében kell látnunk az első munkások zúgolódását. Ahogyan a példázatban szereplő gazda elmondja nekik, és csak kismértékben fogalmazom át, idézem, barátaim, nem cselekszem igazságtanul veletek. Megállapodtunk a napi fizetségben, méghozzá jó fizetségben. Ti boldogan elvállaltátok a munkát, én pedig nagyon elégedett vagyok a szolgálatotokkal. Teljes mértékben kifizetlek benneteket. Fogjátok a fizetéseteket, és élvezzétek áldását. Ami pedig a többieket illeti, biztos vagyok benne, hogy azt teszek a saját pénzemmel, amit csak akarok. Aztán ezt az átható kérdést intézi mindenkihez, akinek akkor vagy ma hallania kell. Miért irigykedsz, amiért én azt választottam, hogy jó leszek? Fivérek és nőtestvérek, lesznek olyan alkalmak az életünkben, amikor valaki más váratlan áldáshoz jut, vagy valamilyen különleges elismerésben részesül. Kérem mindannyiunkat, ne sértődjünk meg, és semmiképp se legyünk irigyek, amikor valaki más ajtaján kopogtat a jó szerencse. Mi semmivel sem leszünk kevesebbek attól, ha valaki más gyarapodik. Nem versengünk egymással, hogy meglássuk, ki a leggazdagabb, vagy a legtehetségesebb, vagy a legszebb, vagy akár a legáldottabb. A verseny, melyben valójában részt veszünk, a bűnök ellen zajlik, melyek közül a legegyetemesebb minden bizonnyal az irigység. Ráadásul az irigység olyan hiba, amely mindig visszatér. Nyilvánvalóan szenvedünk egy kicsit, amikor valamiféle bal szerencse ér minket. Az irigykedés viszont azt kívánja, hogy azért szenvedjünk, mert jó szerencse ért mindenkit, akit csak ismerünk. Mégis derűs kilátások, nem de? Legyűrni még egy pohárnyi ecetes lét minden alkalommal, amikor valakinek körülöttünk derűs pillanatai vannak. Nem is beszélve a csalódásról a végén, amikor meglátjuk, hogy Isten valóban igazságos és könyörületes egyben, megadva mindent, amilyen csak van, mindenkinek, aki mellette áll. Ahogy azt a Szentírás is mondja. Tehát az egyes számú lecke az Úr szőlőskertjéből, az irigykedés, a duzzogás, vagy mások örömének elrontása nem emel magasabbra minket, ahogy a mások lekicsinlése sem javít a saját énképünkön. Így tehát legyünk jók, és legyünk hálásak, amiért Isten jó. Így lesz boldog az élet. A második pont, amire szeretnék kitérni ebből a példázatból, az a sajnálatos tévedés, melyben néhányan beleeshetnek, ha lemondanak fizetségükről a nap végén, mivel korábban belefeledkeztek a vélt sérelmeikbe. Itt ugyan nem mondja, hogy bárki is a gazdához vágta volna a vérét, és egy fillér nélkül elviharzott, de feltételezem, hogy akár így is történhetett volna. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, ami ebben a történetben 9 órakor, vagy délben, vagy 3-kor történt, vajmi kevéssé számít a nap végén mindenkire kiterjedő, nagy lelkű fizetség nagysága fényében. A hit formulája a kitartás, a tovább dolgozás, a véghez vitel, és a korábbi órák vélt vagy valós sérelmeinek semmivé foszlása a végső jutalom bőségében. Ne ragadjatok le a régi ügyeknél vagy sérelmeknél, se önmagatok, se fele barátaitok se, se teszem hozzá eme igaz és élő egyház esetében se. Életeteknek, fele barátotok életének, és Jézus Krisztus evangéliumának fenségessége az utolsó napon fog megmutatkozni, még ha ezt a fenségességet nem is ismeri fel mindenki a kezdeti időszakban. Ne aggodalmaskodjatok hát olyas valami miatt, ami reggel 9-kor történt, amikor Isten kegyelme jutalmat kíván adni nektek délután 6 órakor. Bármi volt is a munkarendetek a nap folyamán. Oly sok drága érzelmi és lelki tőkét emésztünk fel azzal, hogy görcsösen kapaszkodunk olyan emlékekbe, mint egy gyermekkori zongoravizsgán félreütött hang, vagy valami, amit házastársunk 20 éve tett vagy mondott, és amire mindenképpen még további 20 évig akarjuk emlékeztetni. Vagy egy olyan esemény az egyház történetében, ami nem volt se több, se kevesebb annál, mint hogy a halandók mindig is küszködve próbálnak megfelelni az elébük helyezett halhatatlan reményeknek. Még ha egy sérelem nem is veletek kezdődött, végződhet veletek. És mély jutalom adatik ezért akkor, amikor a szőlőskert ura szemünkbe nézve lezárja a számlát földi napunk végén. Ez pedig elvezet a harmadik és egyben utolsó pontomhoz. Ez a példáza, mint minden példázat, valójában nem munkásokról vagy fizetségről szól, ahogyan a többi sem juhokról és kecskékről. Isten jóságáról, türelméről és megbocsátásáról szól, valamint az Úr Jézus Krisztus engeszteléséről. Nagy lelkűségről és könyörületről szól. Kegyelemről szól, és alátámasztja azt a gondolatot, melyet évekkel ezelőtt hallottam, miszerint Isten valószínűleg azt szereti a legjobban az ő isteni létében, hogy irgalmat gyakorolhat. Különösen azok iránt, akik nem is számítanak rá, és akik gyakran úgy érzik, hogy meg sem érdemlik. Nem tudom, hogy a hatalmas hallgatóság soraiban kinek lehet szüksége az e példázatban rejlő megbocsátás üzenetére. De bármi elkésettnek is érzitek a cselekvést. Akárhány lehetőséget halasztottatok el, akármennyi hibát vétettetek, vagy akármennyi tehetségről vélitek, hogy hiányzik belőletek, és akármilyen messzire gondoljátok, hogy eltávolodtatok az otthonotoktól, a családotoktól és Istentől, tanúságomat teszem, hogy nem kerültetek ki az isteni szeretet hatóköréből. Nem tudtok olyan mélyre süllyedni, ahová ne érne el Krisztus engesztelésének végtelen fénye. Ha még nem vagytok a mi hitünkön, vagy ha egykor velünk voltatok, de nem maradtatok, semmi olyasmit nem tehettetek, amit ne lehetne helyrehozni. Nincs olyan probléma, amelyet ne lehetne legyőzni. Nincs olyan álom, mely az idő és az örökkévalóság kiterjedésében valóra ne válhatna. Még ha úgy is érzitek, hogy ti vagytok a 11. óra elveszett és legutolsó munkásai, a szőlőskert ura ott áll, és magához hív benneteket. járuljunk bizadalommal a kegyelem trónusához, és boruljunk le Izrael szentjének lába elé. Jöjjetek, és lakmározzatok az Úr asztalánál, pénz nélkül és ingyen. Különösen a férjekhez és apákhoz, a papságviselőkhöz, és leendő papságviselőkhöz fordulok Lehi szavaival. Ébredjetek, és keljetek fel a porból, és legyetek férfiak. Nem mindig, de gyakran a férfiak azok, akik úgy döntenek, nem válaszolnak a hívó hangra, amely így szól, jöjj hát velünk. A nők és a gyermekek gyakortak, készségesebbnek bizonyulnak. Fivéreim, eljött a tettek ideje. Tegyétek meg saját magatokért. Tegyétek meg azokért, akik szeretnek titeket és imádkoznak értetek. Tegyétek meg az Úr Jézus Krisztusért, aki felfoghatatlanul nagy árat fizetett azért a jövőért, melyet szeretne megadni nektek. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, azok közületek, akik hosszú évek óta részesültek az evangélium áldásaiban, mert elég szerencsések voltatok, és korán rátaláltatok, aztán azok, akik néhány mozzanattal később jutottatok el az evangéliumhoz, és azok, akik legyetek akár egyháztagok, akár nem, még húzódoztok mindannyiótoknak egytől egyig. Tanúságomat teszem Isten szeretetének megújító hatalmáról és irgalmának csodájáról. Őt csupán az a hit fogja érdekelni, amely végül a birtotokban lesz, nem az, hogy a nap mely órájában tettetek szert rá. Így tehát, ha szövetségeket kötöttetek, tartsátok be azokat. Ha még nem kötöttétek meg őket, akkor kössétek meg. Ha megkötöttétek, de megszegtétek őket, akkor tartsatok bűnbánatot, és állítsátok helyre a szövetségeket. Soha nincs túl késő, mindaddig, amíg a szőlőskert gazdája azt mondja, hogy még van idő. Kérlek benneteket, figyeljetek a Szentlélek sugalmazására, amely most, ebben a pillanatban arra kér benneteket, hogy fogadjátok be az Úr Jézus Krisztus engesztelésének ajándékát, és élvezzétek a munkájában való részvételt. Ne késlekedjetek. Későre jár. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A
szabadító mesélt tanítványainak egy fiúról, aki otthagyta gazdag édesapját, elment egy messzi országba, és eltékozolta az örökségét. Amikor beköszöntött az éhség, a fiatalember elvállalta a disznók etetésének alantas munkáját. Annyira éhes volt, hogy még az állatoknak szánt moslékot is megette volna. Otthonától távol, messze attól a helytől, ahol lenni szeretett volna. Nyomorúságos állapotában történt valami ennek a fiatalembernek az életében, ami örök jelentőséggel bírt. A szabadító szavait idézve, magába szállt. Visszaemlékezett rá, ki is ő. Felismerte, minek van hiány, és vágyni kezdett azokra az áldásokra, amelyek atyaházában bőségesen rendelkezésére álltak. Életünk során, legyen az sötét, vagy akár kihívásokkal, bánattal, vagy bűnnel telt időszak, érezhetjük, amint a Szentlélek emlékeztet minket, hogy valóban egy törődő mennyei atya fiai és lányai vagyunk, aki szeret minket, és éhezni kezdjük azokat a szent áldásokat, melyeket csak ő adhat meg. Ezekben az időszakokban igyekeznünk kell magunkhoz térni, és visszajönni a szabadító szeretetének fényébe. Ezek az áldások mennyei atyánk minden gyermekét megilletik. Mennyei atyánk mindannyiunkra vonatkozó tervének fontos részét képezi az, hogy vágyjunk ezekre az áldásokra, az örömteli és boldog életre. Alma próféta azt tanította, hogy ha nem is vagytok képesek annál többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, engedjétek meg, hogy ez a vágy dolgozzon bennetek. Minél erősebbé válnak a lelki vágyaink, annál önellátóbbak leszünk lelki értelemben. Hogyan segíthetünk magunknak és családunknak még jobban vágyni a szabadító követésére és az evangélium szerinti életre? Hogyan vágyhatunk még jobban a bűnbánatra, az érdemességre és a mindvégig kitartásra? Hogyan segítünk a fiataljainknak és fiatal felnőtteinknek abban, hogy mindaddig engedjék magukban dolgozni ezt a vágyat, míg nem megtérnek és igazán szenté válnak az Úr Krisztus engesztelése által? Megtérünk és lelkileg önellátóvá válunk, ha imádságos lélekkel, a szövetségeink szerint élünk. Ha érdemesen veszünk az úrvacsorából, ha érdemesek vagyunk a templomi ajánlásra, és áldozatokat hozva szolgálunk. Amikor érdemesen veszünk az úrvacsorából, szem előtt tartjuk, hogy a kereszteléskor kötött szövetségünket újítjuk meg éppen, ahhoz, hogy az úrvacsora minden héten lelkileg megtisztító élmény legyen. Már az előtt fel kell készülnünk rá, hogy eljönnénk az úrvacsorai gyűlésre. Ilyenkor szándékosan magunk mögött hagyjuk a mindennapos munkákat és kikapcsolódásunkat, és elengedjük a világi gondolatokat és aggodalmakat. Ezzel helyet készítünk elménkben és szívünkben a Szentléleknek. Készen állunk rá, hogy elmélkedjünk az engesztelésről. Nem csupán a szabadító szenvedésének és halálának tényére gondolunk, hanem elmélkedésünk segít nekünk felismerni, hogy a szabadító engesztelése által reményünk, lehetőségünk és erőnk van valóságos, szívből jövő változásokra az életünkben. Az úrvacsorai himnusz éneklése, az úrvacsorai imák hallgatása, valamint teste és vére jelképeinek magunkhoz vétele során imádságos lélekkel bocsánatot kérünk a bűneinkért és a hibáinkért. Átgondoljuk, milyen ígéreteket tettünk és tartottunk be előző héten, és konkrét, személyes dolgokban kötelezzük el magunkat a szabadító követése mellett a következő héten. Szülők és vezetők segíthettek a fiataloknak az úrvacsora páratlan áldásainak megtapasztalásában,
azzal, ha különleges lehetőségeket teremtetek számukra, mely során megismerhetik, átbeszélhetik és felfedezhetik, hogyan vonatkozik életükre az engesztelés. Kutassák a szentírásokat, és tanítsák egymást saját tapasztalataikból merítve. Különösen az apák, a papsági vezetők és a kórumelnökségek felelősek azért, hogy segítsenek az ároni papság viselőinek felkészülni szent úrvacsorai feladataik ellátására. Ez a felkészülés hétközben az evangéliumi normák szerinti életből áll. A fiatal férfiak érdemesen és tisztelettudóan készítik elő, áldják meg, és osztják ki az úrvacsorát, szó szerint a szabadító példáját követik az utolsó vacsorán, és hasonlóvá válnak ő hozzá. Bizonyságot teszek róla, hogy az úrvacsora lehetőséget teremt nekünk arra, hogy magunkhoz térjünk, és megtapasztaljuk a hatalmas szívbéli változást, hogy felidézzük, kik vagyunk és mire vágyunk leginkább. Amikor megújítjuk a parancsolatok betartására irányuló szövetséget, elnyerjük a Szentlélek társaságát, aki visszavezet minket mennyei atyánk jelenlétébe. Nem csoda hát, hogy parancsot kaptunk rá, találkozzunk gyakorta, hogy az Úr Jézus emlékezetére vegyünk a kenyérből és a vízből, hogy részesüljünk e szentségekből lelkünk számára. Az úrvacsorán kívül is növeli a mennyei atyánkhoz való visszatérésünkre irányuló vágyunkat, ha érdemessé válunk a templomi ajánlás elnyerésére. A parancsolatok álhatatos betartásával válunk érdemessé. Ez az engedelmesség a gyermekkorban kezdődik. Majd megerősödik az ároni papságnál és a fiatal nőknél szerzett élmények során. A papok és a babérkoszorú lányok pedig remélhetőleg célul tűzik ki, és konkrét lépéseket tesznek arra, hogy felkészüljenek a felruházásra és a templomi pecsételésre. Milyen normák alapján kapunk ajánlást? A zsoltáríró erre emlékeztet minket. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén. Az ártatlan kezű és tiszta szívű. A templomi ajánlásra való érdemesség erőt ad nekünk templomi szövetségeink betartásához. Személy szerint, hogy nyerjük el ezt az erőt? Igyekszünk bizonyságot szerezni mennyei atyánkról, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, az engesztelés valóságáról, valamint Joseph Smith próféta és a visszaállítás igaz voltáról. Támogatjuk a vezetőinket, kedvesen bánunk családtagjainkkal, az Úr igaz egyházának tanúiként állunk, részt veszünk az egyházi gyűléseken, tiszteletben tartjuk a szövetségeinket, eleget teszünk szülői kötelezettségeinknek, és erényes életet élünk. Talán azt mondjátok, egy hű utolsó napi szent pontos leírása ez. Igazatok van. A templomi ajánlás birtoklásához kitűzött normák nem annyira magasak, hogy ne lehessen elérni őket. Egyszerűen csak az evangélium szerint kell élnünk és követnünk kell a prófétákat. Később templomi ajánlással rendelkező felruházott személyként kialakítjuk a krisztusi életszokásait. Ide tartoznak az engedelmesség, a parancsolatok betartásáért hozott áldozatok, egymás szeretete, gondolataink és tetteink tisztasága, és az, hogy részt veszünk Isten királyságának felépítésében. A szabadító engesztelése, valamint a hithűség, ezen alapszokásainak követése által hatalmat kapunk a magasságból, hogy szembenézzünk az élet kihívásaival. Ma nagyobb szükségünk van erre, az isteni hatalomra, mint valaha. Ezt a hatalmat csakis a templomi szertartások által nyerhetjük el. Bizonyságot teszek róla, hogy a templomi szertartások elnyeréséért hozott áldozatok minden erőfeszítésünket megérik. Miközben fokozottan vágyunk az evangélium megismerésére és megélésére, természetes módon szolgálni szeretnénk egymást. A szabadító azt mondta Péternek, te azért idővel megtérvén
a te atyád fiait erősítsed. Az a benyomásom, hogy a mai fiatalok mélyen vágynak mások szolgálatára és megáldására, a világ jobb átételére. Szomjazzák az ebből a szolgálatból fakadó örömöt. A fiatalok azonban nehezen ismerik fel jelentetteik, hogyan készítik fel őket jövőbeni szolgálati lehetőségekre, vagy teszik őket érdemtelenné azokra. Mindannyiunk elkerülhetetlen kötelessége segíteni a fiataljainknak felkészülni az életen át tartó szolgálatra azzal, hogy önállátóvá válnak. A lelki önellátás mellett, amelyről már szó volt, fizikai önellátás is van, melyhez hozzátartozik a továbbtanulás, a munka megtanulása és az, hogy megéljünk abból, amit keresünk. Ha kerüljük az adósságot, és már most félreteszünk, akkor a jövőben felkészültek leszünk a teljes idejű egyházi szolgálatra. A fizikai és a lelki önellátás célja is az, hogy magasabbra jutva feljebb emelhessük a szükséget szenvedőket is. Legyünk bár fiatalok vagy idősek. Mai tetteink meghatározzák, milyen szolgálatot nyújthatunk és élvezhetünk majd holnap. A költő erre emlékeztet minket. Minden szomorú szó közül, mely szánkat, stollunkat elhagyja, a legmélyebb sóhaj ezeket kíséri. Lehetett volna. Éljünk úgy, hogy ne kelljen megbánnunk, amit tettünk, vagy amit nem tettünk meg. Szeretett testvéreim, a szabadító által említett fiatalember, akit mi tékozló fiúnak nevezünk, hazajött. Édesapja nem felejtette el, hanem várt rá. Mikor pedig a fiú még távol volt, meglátta őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván megcsókolgatá őt. Fia visszatértének tiszteletére ruhát, és gyűrűt hozatott és hízott, tulokkal ünnepelt, amely arra emlékeztet minket, hogy semmilyen más áldás nem tartatik vissza, ha hűségesen kitartunk a mennyei atyánkhoz visszavezető úton. Az ő szeretetével és fiának szeretetével a szívemben azt a felhívást intézem mindannyiunkhoz, hogy kövessük lelki vágyainkat és térjünk magunkhoz. Beszélgessetek el magatokkal a tükör előtt, és kérdezzétek meg, mennyire élek a szövetségeim szerint? Jó úton járunk, ha azt mondhatjuk. Érdemesen veszek hetente az úrvacsorából. Érdemes vagyok a templomi ajánlásra, és áldozatokat hozok mások szolgálatáért és megáldásáért. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Isten olyannyira szeret mindannyiunkat, hogy az ő egy szülött fiát adta, aki engesztelést hozott a bűneinkért. Ismer minket, és vár ránk, akkor is, ha még messze vagyunk. Ha a vágyaink szerint cselekszünk, és magunkhoz térünk, akkor szeretetének karjai örökre átölelnek. És örömmel fogad minket otthon. Erről teszek tanúbizonyságot, szabadítunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation will now join in singing.
A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli az Elhívottak című himnuszt. Az éneket követően David S. Baxter és Ulysses Soares elderek szólnak hozzánk a 70-ektől. Őket Quentin L. Cook elder követi a 12 apostol kórumából.
This is the 182nd annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciája.
My message is for the single parents in the church, the majority of whom are single.
Üzenetem az egyház egyedülálló szüleihez szól, akik közül a legtöbben egyedülálló édesanyák vagytok ti, hősies nők, akik az életváltozó körülményei közepette egyedül találjátok magatokat gyermekeitek felnevelésében és háztartás vezetésében. Talán megőzvetültetek, vagy elváltatok, talán egy házasságon kívüli helytelen kitérő eredményeképpen küszködtök az egyedülálló szülőlét kihívásaival, bár most már az evangélium keretein belül éltek, megfordítva ezzel az életeteket. Áldottak vagytok, amiért elkerültek az olyan kapcsolatot, mely az erény és a tanítványság árába kerülne. Ez túl nagy ár lenne. Bár időnként talán felteszitek a kérdést, miért én? Az élet nehézségei által fejlődhetünk az Istenség felé, miközben jellemünk a megpróbáltatások tűzpróbájában formálódik, az élet mindennapos eseményei során még Isten tiszteletben tartja az emberek önrendelkezését. Ahogyan azt Neil A. Maxwell Elderrel mondta, nem tudjuk elvégezni az összeadást, mivel nincs meg minden számunk hozzá. Bármilyen legyen is a körülményeitek, és bármi idézte is elő őket, ti csodálatosak vagytok, napról napra szembenéztek az élet küzdelmeivel, és elvégzitek azt a munkát, amit mindig kettőnek szántak, de ti nagyrészt egyedül végzitek. Apáknak és anyáknak kell lennetek egyszerre. Háztartást vezettek, őrködtök családotok felett, néha küzdködtök, hogy kijöjjetek a pénzetekből, és csodával határos módon lehetőséget teremtetek arra is, hogy jelentőségteljes módokon szolgáltok az egyházban. Tápláljátok gyermekeitek, velük és értük sírtok, imádkoztok. A legjobbat akarjátok nekik, de minden este azon rágódtok, hogy tőletek telhető legjobbat, talán soha nem lesz elég jó. Bár nem szeretnék túlzottan bizalmaskodó lenni, én magam egy ilyen otthon gyümölcse vagyok. Gyermekkoromban és tinédzserkoromban a legnagyobb részében édesanyám egyedül nevelt bennünket, szegény körülmények között. A pénzt gondosan be kellett osztanunk. Belső magánnyal küzdött, időnként kétségbe esettem vágyva a támogatásra és egy társra. Mindezek ellenére volt édesanyámban valami méltóság teljes. Eltökéltség és skót határozottság bőséges forrása volt. Szerencsére a későbbi évei áldottabbak voltak, mint a kezdetiek. Házasságot kötött egy új megtértel, aki özvegy volt. Az angliai London templomban pecsételték össze őket, és később rövid ideig szertartás szolgaként is szolgáltak ott. Majdnem negyed évszázadot voltak együtt, mely évek boldogan, elégedetten és beteljesülésben teltek, még a halandóság le nem győzte őket. Sokan vannak köztetek nagyszerű asszonyok között világszerte, akik hasonló körülményekkel szembesültök, akik évre évre ugyanazt a lelkesedést tanúsítják. Ez nem pont az, amit reméltetek vagy terveztetek, amiért imádkoztatok vagy elvártatok, amikor évekkel ezelőtt neki láttatok. Az életen áttartó utazásotokban bukkanók, kerülőutak, kanyarok és fordulók vannak leginkább egy bukott világban való élet következtében, melyet a bizonyítás és a megpróbáltatás helyének szántak. Mindeközben arra törekedtek, hogy igaz lelkűségben neveljétek fel gyermekeiteket, tudván, hogy bár nem változtathatjátok meg a múltat, de formálhatjátok a jövőt. Az út során olyan áldásokat kaptok majd, melyek kárpotolnak még akkor is, ha ezek nem azonnal lesznek nyilvánvalókká. Isten segítségével nem kell félnetek a jövő miatt. Gyermekeiteket felnövekednek, és áldottnak neveznek benneteket, és minden egyes teljesítményük előttetek tiszteleg majd. Kérlek, sose érezzétek úgy, hogy valamiféle másodrangú alkategóriába tartoztok az egyház tagságotokat tekintve, hogy kevésbé vagytok jogosultak az Úr áldásaira, mint mások. Isten királyságában nincsenek másodosztályú polgárok. Reméljük, hogy amikor részt vesztek a gyűléseken, és látszólag teljes és boldog családokat láttok magatok körül, vagy halljátok, hogy valaki az ideális családokról beszél, örültök majd, hogy egy olyan egyház része vagytok, amely a családra összpontosít és megtanítja annak központi szerepét, mennyei atyánk gyermekei boldogságáért alkotott tervében, hogy a világ csapásai és erkölcsi hanyatlása közepette rendelkezünk azon tanokkal, felhatalmazással, szertartásokkal és szövetségekkel, melyek a legfőbb reményt nyújtják a világnak, beleértve a ti gyermekeiteket és az általuk létrehozandó családjuk eljövendő boldogságát is. 2006. szeptemberi általános segítőegyleti gyűlésen Gordon B. Hinckley elnök elmesélt egy történetet, mely egy elvált 7 gyermekes édesanyja osztott meg, akinek gyermekei abban az időben 7 és 16 év közöttiek voltak. Az édesanyja átsétált egy szemközti szomszédjához, hogy valamit átvigyen neki, ezt mondta. Amikor megfordultam, hogy hazasétáljak, meglátom a kivilágított házamat. Fülemben még ott csengett gyermekeim szavai, melyet akkor mondtak, amikor néhány percre kiléptem az ajtón. Ezt mondták, anya, mi lesz vacsorára? El tudsz vinni a könyvtárba? Vennem kell néhány kartonpapírt ma este. Fáradtan és kimerülten felnéztem a házra, és láttam, hogy minden a szobában ég a villany. Azokra a gyermekekre gondoltam, akik oda-haza várják, hogy hazajöjjek, hogy kielégítsem a szükségleteiket. A terhem nehezebbnek tűnt annál, mint amit el tudok viselni. Emlékszem, könnyes szemmel felnéztem az égre, és így szóltam. Kedves atyám, nem vagyok rá képes ma este. Túl fáradt vagyok. Nem tudok szembenézni vele. Nem tudok hazamenni, és egyedül gondoskodni azokra a gyermekekről. Elmehetnék hozzád, és veled maradhatnék csak egyetlen éjszakára. A valóságban nem hallottam a választ, de az elmémben igen. A felelet így szólt, nem kicsin gyermek, nem jöhetsz most hozzám, én azonban eljöhetek hozzád. Köszönöm nektek, nőtestvérek, mindazt, amit azért tesztek, hogy felneveljétek a családotokat, és szeretetteljes otthon teremtsetek, amely jóságot, békét és lehetőséget nyújt. Bár gyakran egyedül érzitek magatokat, igazából soha nem maradtok teljesen magatokra. Miközben türelmesen és hittel haladtok tovább, a gondviselés elkísér benneteket, a menny megadja nektek a szükséges áldásokat. Az élettel kapcsolatos kilátásaitok és szemléletetek megváltozik, amikor levertség helyett inkább felfele tekintetek. Sokan már biztosan felfedeztétek azt a nagyszerű átformáló igazságot, hogy amikor más terhein könnyítetek, a ti terheitek is könnyebbé válnak. Bár talán a körülmények nem változnak, a hozzáállásotok igen. Képesek vagytok a saját kihívásaitokat jobban elfogadni, megértőbb szívvel viselni, és mélyebb hálát érezni azért, amitek van, nem pedig azután epekedtek, amiket még hiányzik. Megtapasztaltátok, hogy amikor reményteljes jóváírást nyújtunk azoknak, akik életének bankszámlája üresnek tűnik, akkor saját vigasz kincses tárunk is gyarapodik, és teli lesz, ilyenkor a poharunk valóban csordultig van. Az igaz lelkű élet által ti és gyermekeitek egy nap élvezhetitek annak áldását, hogy egy teljes örökkévaló család részei lesztek. Kedves egyháztagok és vezetők, tudtok-e még többet tenni azért, hogy támogassátok az egyedülálló szülős családokat annélkül, hogy ítélkeznétek, vagy becsmérelnétek őket? Lennétek-e mentorai az ilyen családok fiatal gyermekeinek, különösen fiatal férfiaknak, hogy példát mutassatok arra, mit tesznek a jó férfiak és hogyan élnek? Az apák hiányában biztosítjátok-e számukra azt a szerepmintát, melyet érdemes utánozniuk? Természetesen vannak olyan egyedülálló szülős családok, ahol az apa egyedülálló szülő. Fivérek, értetek és imádkozunk és tisztelgünk előttetek. Ez az üzenet nektek is szól. Egyedülálló szülők, bizonyságomat teszem nektek, hogyha emeleg nehezebb emberi kihívás ellenére megteszitek, ami tőletek telik, a menny rátok mosolyog majd. Valóban ne vagytok egyedül. Engedjétek, hogy Jézus Krisztus megváltó szerető hatalma felvidítsa életeteket most, és eltöltsön az örök ígéret reményével. Legyetek bátrak, legyet hitetek és reményetek. Bátorsággal szemléljétek a jelent, tekintsetek bizalma a jövőre. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
President Monson once said, "May I provide a simple formula?"
Azt mondta, hadd adjak egy egyszerű receptet, mellyel felmérhetitek az előttetek álló döntéseket. Könnyen megjegyezhető. Nem lehet igazad, ha rosszat cselekszel, és nem tévedhetsz, ha jót cselekszel. Monson elnök receptje egyszerű és célirányos. Ugyanúgy működik, mint a liahóna, melyet Lehi kapott. Ha hitet gyakorlunk és szorgalmasan engedelmeskedünk az Úr parancsolatainak, könnyen rálelünk a követendő helyes irányra, különösen a mindennapi döntéseink során. Pál apostol annak fontosságára figyelmeztet minket, hogy a léleknek vessünk, ne pedig a testnek. Ezt mondta, ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratándja is. Mert aki vet, az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
A léleknek vetni azt jelenti, hogy minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk mennyei szüleink isteniségének szintjére kell, hogy felemeljen bennünket. A testre azonban úgy utalnak a szentírások, mint a természetes ember fizikai vagy érzéki természetére, amelynek köszönhetően az embereket a test szenvedélyei, vágyai, étvágyai és ösztönei befolyásolják ahelyett, hogy a Szentlélek sugalmazására törekednének. Ha nem vagyunk óvatosak, e hatások a gonosztól érkező világi nyomásokkal együtt közönséges és meggondolatlan viselkedésre vezethetnek bennünket, amely akár jellemünk részévé is válhat. Ahhoz, hogy elkerüljük-e rossz befolyásokat, követnünk kell azt az utasítást, melyet az Úr Joseph Smith prófétának adott a léleknek történő vetéssel kapcsolatban. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapját fektetitek le, és kis dolgokból jő elő az, ami nagyszerű. Lelkünk erősítéséhez elengedhetetlen, hogy minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közülünk minden gonoszsággal együtt. És hogy bölcsek legyünk próbatételünk napjaiban, valamint levessük magunkról minden tisztátalanságot. A Szentírások tanulmányozása során megtanuljuk, hogy az Úr nekünk tett ígéretei engedelmességünk függvényei, és igaz lelkű életre ösztönöznek minket. Ezeknek az ígéreteknek táplálniuk kell a lelkünket, reménységet hozva azáltal, hogy kitartásra ösztönöznek minket, életünk mindennapi kihívásai közepette is, egy olyan világban, melynek etikai és erkölcsi értékei kihalóban vannak, és így még inkább arra motiválja az embereket, hogy a testnek vessenek. De hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy döntéseink a léleknek, nem pedig a testnek történő vetés segítik elő? George Albert Smith elnök egyszer azt mondta, létezik egy jól meghatározott demarkációs vonal az Úr területe és az ördög területe között. Ha az Úr oldalán maradtok, az ő hatása alá kerültök, és nem vágytok arra, hogy rosszat tegyetek, ha azonban egy centire is átlépitek az ördög oldalára, a kísértő hatalma alá kerültök, és ha sikerrel jár, nem lesztek képesek tisztán gondolkodni vagy érvelni, mert elveszítettétek az Úr lelkét. Így hát a következő kérdést kell feltennünk napi szinten. Tetteim az Úr oldalára, vagy az ellenség oldalára visznek engem? Mormon proféta népét annak fontosságára figyelmeztette, hogy legyenek képesek megkülönböztetni a jót a gonosztól. Tehát minden olyan dolog, ami jó, Istentől való, és az, ami gonosz, az ördögtől. Mert az ördög ellensége Istennek, és állandóan ellene harcol, és állandóan bűnre és annak megtételére hív és csábít, ami gonosz dolog. De íme, ami Istentől való, az állandóan jó cselekedetre hív és csábít. Krisztus világosságának és a Szentlélek társaságának segítenie kell nekünk meghatározni, hogy életvitelünk az Úr oldalára helyezze bennünket, vagy sem. Ha a viselkedésünk jó, akkor Isten sugalmazta azt, mivel minden jó dolog Istentől származik, ha azonban viselkedésünk rossz, akkor az ellenség befolyása alatt vagyunk, mivel ő arra veszi rá az embereket, hogy gonoszul cselekedjenek. Az afrikai emberek megérintették a szívemet arra irányuló elkötelezettségükkel és szorgalmukkal, hogy az Úr oldalán maradjanak. Azok, akik elfogadják a hívást, hogy Krisztushoz jöjjenek, még az élet mostoha körülményei közepette és a világ világosságává válnak. Néhány héttel ezelőtt, amikor Dél-Afrika egyik egyházközségébe látogattam, abban a kiváltságban volt részem, hogy két fiatal papot, a püspöküket és a cövekelnöküket elkísérhettem kvórumok néhány kevésbé tevékeny fiatal férfiához. Mélyen megérintett a két pap bátorsága és alázata, amikor arra kérték a kevésbé tevékeny fiatal férfiakat, hogy térjenek vissza az egyházba. Miközben e kevésbé tevékeny fiatal férfiakhoz beszéltek, feltűnt, hogy arcuk a szabadító világosságát tükrözi, és e világosság a körülöttük lévőket is eltöltötte. Teljesítették azon kötelességüket, hogy segítsék a gyengéket, emeljék fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsék meg az ellankadt érdeket. E két pap viselkedése az Úr oldalára helyezte őket, és eszközökként szolgáltak az ő kezében, miközben arra buzdítottak másokat, hogy ugyanezt tegyék. A Tan és a Szövetségek 20.37-ben az Úr megtanítja nekünk, mit jelent a léleknek vetni, és mi az, ami valójában az Úr oldalára helyez bennünket. Ez pedig a következő. Alázkodjunk meg Isten előtt, tanúsítsunk, hogy megtört szívvel és töredelmes lélekkel állunk elő. Tegyünk bizonyságunkat az egyháznak, hogy őszintén megbántuk az összes bűnünket. Vegyük magunkra Jézus Krisztus nevét, kötelezzük el magunkat, hogy mindvégig őt szolgáljuk, és cselekedeteink által mutassuk ki, hogy keresztelés által az ő egyházába fogadtak minket. E szövetségek teljesítése iránti hajlandóságunk felkészít minket arra, hogy felmagasztosult lényekként Isten jelenlétében éljünk. E szövetségek észben tartásának kell vezérelnie bennünket a családunkkal való viselkedésünkben, a másokkal való társas kapcsolatunkban, és különösen a szabadítóval való kapcsolatunkban. Jézus Krisztus megteremtette azt a tökéletes viselkedési formát, mellyel építhetjük jellemünket, hogy képesek legyünk eleget tenni e szent szövetségeknek. A szabadító minden olyan befolyás kizárt az életéből, mely elterelhette volna figyelmét szent küldetéséről. Különösen, amikor földi szolgálata során az ellenség vagy a saját követői kísértették meg. Habár soha nem követett el bűnt, megtört szívvel és töredelmes lélekkel rendelkezett, telve szeretettel, mennyei atya és minden ember iránt. Saját akaratát megtagadva megalázkodott mennyei atyánk előtt, hogy betöltse mindazt, amit atya kér tőle. Minden dologban, az idők végezetéig. Még a rendkívüli fizikai és lelki fájdalom pillanatában is, amikor az egész emberiség bűneinek terhét cipelte a vállain, és pórusaiból vér folyt, azt mondta az atyának, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Azért imádkozom, kedves testvérek, hogy miközben szövetségeinkre gondolunk, erősek tudjunk maradni az ellenség kísértései és tüzes nyilai ellen, a szabadító példáját követve, hogy a léleknek vessünk, és az Úr oldalán maradjunk. Ne felejtjük Monson elnök receptjét. Nem lehet igazad, ha rosszat cselekszel, és nem tévedhetsz, ha jót cselekszel. Mindezeket Jézus Krisztus nevében mondom. Amen.
I express appreciation for those who have been released, who serve so faithfully and enthusiastic.
Szeretném hálámat kifejezni azokért, akik oly hithűen szolgáltak, és lelkesen támogatom az újonnan elhívott testvéreket. Az egyház általános felhatalmazottaiként szerte a világon találkozunk az egyház tagjaival, és saját szemünkkel látjuk, milyen jó hatást fejtenek ki. Megdicsérünk benneteket mindazért, amit az emberek életének megáldásáért tesztek. Akiknek a közönségkapcsolatok területén vannak feladatai közülünk, nagyon jól tudják, hogy az újságírók az Egyesült Államokban és szerte a világon egyre inkább közbeszéd tárgyává teszik az egyházat és annak tagjait. Bizonyos tényezők különleges összejátszása tette sokkal láthatóbbá az egyházat. Akik az egyházról írnak, mostanában komoly erőfeszítéseket tesznek népünk és tanunk megértéséért. Kulturáltak és igyekeznek tárgyilagosak lenni, amiért hálásak vagyunk. Azt is tudjuk, hogy sokan nincsenek a szent dolgokra hangolva. Lord Sacks, brit főrabbi tavaly decemberben római katolikus vezetőköz beszélt a Pápai Gergely Egyetemen, ahol megegyezte, milyen világiassá váltak a világ bizonyos részei. Kijelentette, hogy az egyik ilyen támadás, az erőszakos tudományos ateizmus, amelynek botfülei nem hallják meg a hit zenéjét. A Mormon könyvében az első nagyszerű látomás Lehi prófétai álma az élet fájáról. A látomás világosan körülírja, milyen kihívások érik napjainkban a hitet, és milyen hatalmas szakadék húzódik azok között, akik szeretik Istent, hódolnak neki, és felelősnek érzik magukat, és akik nem. Lehi leír néhány olyan viselkedésmódot, amely elpusztítja a hitet. Egyesek kevélyek, gőgösek és balgák. Őket csak a világ úgynevezett bölcsessége érdekli. Másokat érdekel ugyanisten, de elvesznek a sötétség és a bűnvilági ködében. Vannak, akik megizlelték Isten szeretetét és igéjét, de az őket gúnyolók miatt elszégyelik magukat és tiltott ösvényekre térnek. Végül pedig vannak, akik rá vannak hangolva a hit zenéjére. Tudjátok, kik vagytok. Szeretitek az Urat és az ő evangéliumát. Állandóan igyekeztek üzenete szerint élni, és megosztani azt különösen a családotokkal. Összhangban vagytok a lélek késztetéseivel. Ismeritek Isten igéjének erejét. Gyakoroljátok otthon a vallásatokat, és Krisztus tanítványaiként szorgalmasan igyekeztek Krisztusi életet élni. Látjuk, milyen elfoglaltak vagytok. Fizetett hivatásos papság nélkül az egyház igazgatásának feladata rajtatok, elkötelezett tagjaim múlik. Tudjuk, mennyire általános, hogy a püspökségek és a szövegelnökségek tagjai, és sokan mások sok-sok órát áldoznak odaadó szolgálatra. A segédszervezetek és a kórumok elnökségei önzetlen áldozathozatalt példáznak. Ez a szolgálat és ez az áldozathozatal az egész tagságot átitatja. Az egyházi feljegyzések vezetőit, a hűházi és látogató tanítókat, valamint az osztályokban lévő tanítókat. Hálásak vagyunk azokért, akik hősies szolgálnak cserkész vagy bölcsődei vezetőként. Szeretünk titeket és értékeljük mindazt, amit tesztek és amik vagytok. Tudjuk, hogy vannak olyan tagok, akiket kevésbé érdekelnek a szabadító némely tanításai, illetve kevésbé fogadják meg azokat. Szeretnénk, ha ezek az egyháztagok teljes mértékben ráébrednének a hitre, valamint növelnék tevékenységüket és elkötelezettségüket. Isten minden gyermekét szereti. Azt akarja, hogy mindannyian visszatérjenek ő hozzá. Szeretné, ha mindenki rá lenne hangolódva a hit szent zenéjére. A szabadító engesztelése mindenkinek szóló ajándék. Tanítanunk kell, és meg kell értenünk, hogy szeretjük és tiszteljük mindazokat az embereket, akikről Lehi írt. Ne felejtsétek el, nem a mi dolgunk az ítélkezés. Az ítélkezés az Úré. Thomas S. Monson elnök konkrétan meg is kért minket a mások megítélését elutasító bátorságra. Azt is kérte, hogy minden hű egyháztag mentse meg azokat, akik megizlelték az evangélium gyümölcsét, majd elbuktak, valamint azokat, akik még nem találtak rá a szoros és keskeny ösvényre. Ezért imádkozunk, hogy megragadják a vasrudat, és részesüljenek Isten szeretetéből, amely rendkívül nagy örömmel tölti el őket. Bár Lehi látomásban minden emberről szó esik, legfőbb tambéli üzenete a család örökké valóságának jelentőségéről szól. A családot Isten rendelte el. Ez a legfontosabb egység az időben és az örökké valóságban. Amikor Lehi vett az élet fájának gyümölcséből, Isten szeretetéből, azt kívánta, hogy családja is vegyen belőle. Leginkább arra vágyunk, hogy igazságban és igaz lelkűségben neveljük a gyermekeinket. Ennek elérésében segít, ha kerüljük az olyan viselkedés feletti túlzott ítélkezést, amely talán balga, és nem éppen bölcs, de nem bűnös. Évek ezelőtt, amikor még voltak otthon gyermekeink, Darren H. Oakes-Elder azt tanította, hogy nagyon fontos különbséget tenni a kiigazítandó fiatalkori hibák és a fedést, valamint bűnbánatot igénylő bűnök között. Amiben nem elég bölcsek, abban gyermekeinknek oktatásra van szükségük. Amikor bűnt követnek el, akkor viszont elengedhetetlen a bűnbánat. Ezt a különbségtételt mi hasznosnak találtuk. Vallásunk gyakorlása otthon áldást hoz a családunkra. A példamutatás különösen fontos. Amik vagyunk, olyan hangosan kiállt rólunk, hogy gyermekeink talán ezért nem is hallják, amit mondunk. Nem voltam még 5 éves. Amikor édesanyám hírt kapott róla, hogy öccse meghalt, amikor a hadihajót, ahol szolgált, a második világháború vége felé lebombázták Japán partjainál. Nagyon megrendítette a hír. Erőt vettek rajta az érzései, ezért elvonult a hálószobába. Egy idő után benéztem hozzá, hogy lássam, jól van-e. Az ágy mellett térdelt és imádkozott. Hatalmas békesség szállt meg, mert megtanította nekem, hogy imádkozzak és szeressem a szabadítót. Ez jellemző volt arra, amilyen példát mindig is mutatott nekem. A gyermekekkel imádkozó édesanya és édesapa minden más példánál fontosabb lehet. Családi tananyagunk kihagyhatatlan részét képezi Jézus Krisztus, a szabadítónk üzenete, szolgálata és engesztelése. Egyetlen szentírás sem példázza jobban a hitünket, mint a második Nefi 25. fejezetének 26. verse. És Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneink bocsánatáért. Lehi látomásának egyik alapelve az, hogy a hű egyháztagoknak erősen kell fogniuk a vasrodat ahhoz, hogy az életfájához vezető szoros és keskeny ösvényen maradjanak. Elengedhetetlen számukra a Szentírás olvasása, átgondolása és tanulmányozása. A Mormon könyve kiemelkedő fontossága a bír. Természetesen mindig lesznek, akik alábecsülik, vagy akár el is vetik a szent könyv jelentőségét. Vannak, akik humortárgyává teszik. Misszióm előtt egy egyetemi professzor Mark Twain-től idézve azt mondta, hogy ha kivesszük a Mormon könyvébe az és lőn kifejezéseket, csak egy röpirad maradna belőle. Néhány hónappal később, amikor Londonba szolgáltam missziót, a londoni egyetem egy elismert, Oxfordban tanult professzora, aki a szemita nyelvek egyiptomi szakértője volt, elolvasta a Mormon könyvét, levelezett David O. McKay elnökkel, és találkozott a misszionáriusokkal. Tájékoztatta őket, hogy meggyőződése szerint a Mormon könyve valóban a zsidók ismereteinek és az egyiptomiak nyelvezetének fordítása abból az időszakból, amelyről a Mormon könyvben szó van. Több példát is felsorolt, melyek közül az egyik az és lőn kifejezés volt. Elmondása szerint ő is pontosan így fordítaná ezt az ősi szemita írásokban használatos kifejezést. A professzor tájékoztatta, hogy bár foglalkozásába eredő intellektuális megközelítés módja segítségére van, lelki bizonyságot kell szereznie. Tanulmányozás és ima által lelki bizonyságot kapott és megkeresztelkedett. Így hát, amit egy híres humorista gúnytárgyának látott, abban egy tudós felismerte a Mormon könyve igaz voltának egyértelmű bizonyítékát, melyet aztán megerősített neki a lélek. Az önrendelkezés alapvető fontosságú tana miatt a visszaállított evangéliumról való bizonyságnak a hiten, nem pedig egy külső vagy tudományos bizonyítékon kell alapulnia. Ha rögeszmésen olyan dolgokra összpontosítunk, amelyek még nem lettek teljes mértékben kinyilatkoztatva, például a szabadítónk feltámadásnak mikéntjére, vagy arra, hogy pontosan mi módon fordította le Joseph Smith a szentírásainkat, az nem lesz hatékony, és nem vezet lelki fejlődéshez. Ezek a hit dolgai. Végső soron a választ Moroni tanács adja, mely szerint olvassunk, gondolkozzunk el, majd őszinte szívvel, igaz szándékkal kérdezzük meg Istent, és a szentírásbeli igazságok megerősítéseként kapjuk lélek általi tanúságot. Ha emellett megfogadjuk azt, amit a szentírások tanítanak, és az evangélium szerint élünk, megáld minket a lélek, és megízleljük az Úr jóságát, az öröm, a boldogság, és különösen a békesség érzéseink keresztül. A hit zenéjét meghallók, és a botfülőek, vagy hamisan játszók közötti választóvonalat egyértelműen a szentírások tevékeny tanulmányozása húzza meg. Évekkel ezelőtt mélyen megérintett, amikor szeretett prófétánk. Spencer W. Kimball kihangsúlyozta a szentírások folyamatos olvasásának és tanulmányozásának szükségességét. Ezt mondta, amikor az Istenséggel való kapcsolatom alkalmivá válik, amikor úgy tűnik, az isteni fül nem hall, és az isteni hang nem beszél, úgy találom, hogy messze-messze vagyok. Ha elmélyülök a szentírásokban, a távolság csökken, és a lelkiség visszatér. Remélem, hogy rendszeresen olvassuk gyermekeinkkel a Mormon könyvét. Arról a gyermekeimmel is beszélgettem. Két megfigyelést osztottak meg velem. Először is a szentírások mindennapi családi tanulmányozásának kulcsa a kitartás. Lányom vidáman ecseteli kora reggeli erőfeszítéseiket, hogy a főleg tizenéves gyermekeikkel következetesen olvassák a szentírásokat. Férjével kora reggel felkelnek, és átkelve az álmosság homályán megragadják a lépcső melletti vaskorlátot, amely elvezet oda, ahol a családjuk összegyűlik Isten szavának olvasására. A kitartás a lényeg, és segít, ha van humorérzékünk is. Minden családtagtól nagy erőfeszítést igényel, nap mint nap, de megéri az erőfeszítést. Az ideglenes visszaesést legyőzi a kitartás. A másik megfigyelés azzal kapcsolatos, ahogyan a legkisebb fiunk és felesége olvassák a szentírásokat a kisgyermekeikkel. Négy gyermekük közül kettő még nem tud olvasni. Az öt évesnek az ujjaikkal jeleznek, amikor ő jön, és ezzel teljes mértékben kiveheti részét a családi szentírás olvasásból. A hüvelykúj azt jelzi neki, hogy ismételje el az és lőn kifejezést, amikor csak előfordul a Mormon könyvében. Bevallom, én imádom, hogy ez a kifejezés olyan gyakran előfordul. A kisgyermekes családok kedvéért elmondom, hogy a mutatóujj az és ebből láthatjuk kifejezésé. Még a többi három új szerepét az éppen olvasott fejezet szókészlete alapján választják ki a szülők. Tudjuk, hogy a családi szentírás tanulmányozása családi est nem mindig tökéletes. Nem számít, milyen kívásokkal néztek szembe. Ne keseredjetek el. Értsétek meg, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit és parancsolatainak betartása a halandóság minden eldöntő próbája. Mindennél fontosabb, hogy felismerjük, ha valaki botfülű a hit zenéjére, az nincs ráhangolódva a lélekre. Nefi próféta tanítása szerint hallottátok hangját, és ő halk és szelíd hangon szólt hozzátok, de ti már nem éreztétek. Így nem érezhettétek a szavait. Tanunk egyértelmű, derülátónak és jókedvűnek kell lennünk. A hitünket hangsúlyozzuk, nem a félelmeinket. Örvendezünk az Úr ígéretében, mely szerint mellettünk áll, utat mutat nekünk és irányít minket. A Szentlélek bizonyságot tesz a szívünknek, hogy van egy szerető atyánk a mennyben, akinek megváltásunkra vonatkozó irgalmas terve minden tekintetben betöltetik, Jézus Krisztus engesztelő áldozata révén. Naomi W. Randall, az Isten gyermeke vagyok című himnusz szerzőjének szavait idézve, ő biztat, vezet lelkével, nem félek, ha kitart hitem. Bárhol is tartsunk hát a lehi látomása szerinti tanítványság ösvényén. Határozzuk el magunkban, hogy családunkkal együtt még inkább vágyni fogunk a szabadító, felfoghatatlan ajándékára, az örök életre. Azért imádkozom, hogy továbbra is rá legyünk hangolódva a hit zenéjére. Bizonyságot teszek Jézus Krisztus isteni voltáról és engesztelése valóságáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We express gratitude for all who have spoken this day.
Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk. Emlékeztetjük a fivéreket, hogy az általános papsági gyűlés helyi idő szerint ma este 18 órakor kezdődik itt a konferencia központban. A Tabernáklum kórus országos közvetítésére helyi idő szerint holnap reggel 9:30-tól 10 óráig kerül sor. A közvetítés után pedig azonnal kezdődik a vasárnap délelőtti ülés. Köszönjük a Provoi Missionáris Képzőközpont missionárius kórusának a csodálatos zenét, melyet ma délután szolgáltattak. Utolsó beszélünk ezen az ülésen Richard G. Scott Elder lesz a 12 apostol kórumából. Beszédét követően a kórus elénekli a Dicsérd a férfit című himnuszt. A záróimát Bruce A. Carson Elder mondja majd a 70-ektől.
Anyone who stands at this pulpit
to deliver
a message. Aki itt áll ennél az emelvénynél, hogy egy üzenetet adjon át, érzi a világszerte élő egyháztagok erejét és támogatását. És nagyon hálás vagyok, hogy a fátyol túloldalán lévő szeretett hozzátartozónk is támogathat ugyanerről. Köszönöm neked, Janine. A Szentlélek fontos tudnivalókat közöl, melyek utat mutatnak nekünk halandó utazásunk során. Ha a közlés erőteljes, világos és lényegi, akkor megérdemli a kinyilatkoztatás jelzőt. Ha a készítések sorozatából áll, amelyek lépésről lépésre közelebb visznek minket egy jó célhoz, akkor most azt az üzenet kedvéért nevezzük sugalmazásnak. Kinyilatkoztatás példáz az útmutatás, amelyet Spencer W. elnök kapott, miután hosszan és folyamatosan fohászkodott az Úrhoz annak kérdésében, hogy minden arra érdemes férfi megkaphatja-e a papságot az egyházban, amikor az még csak néhány lyukra korlátozódott. A kinyilatkoztatás példázza ez az útmutatás is, amelyet Joseph F. Smith elnök kapott. Hitem szerint mennyei hírnökök és mennyei lények között mozgunk és élünk. Nem vagyunk elválasztva tőlük. Közeli kapcsolatban vagyunk a rokonainkkal, az őseinkkel, akik előttünk mentek a lélekvilágba. Nem tudjuk elfelejteni őket, nem szűnünk meg szeretni őket. Mindig a szívünkben és az emlékezetünkben vannak. Ezért pedig elszakíthatatlan kötelékek fűznek hozzájuk. Ha így van ez, a mi végleges állapot, véges állapotunkban, amikor halandó gyengeségek öveznek, mennyivel inkább hihető az, hogy az eltávozott hűek még jobban látnak minket, mint mi őket, és még jobban ismernek minket, mint mi őket. Az ő jelenlétükben élünk, látnak minket, törődnek a jólétünkkel, jobban szeretnek minket most, mint bármikor. Mert most látják, milyen veszélyek leselkednek ránk. Ezért mi nálunk is jobban szeretnek minket, és jobban vágynak a jólétünkre. Megerősödhetnek a fátyolon keresztüli kapcsolatok azáltal, akiket ismerünk és szeretünk. Ezt úgy érjük el, hogy eltökélt erőfeszítéseket teszünk annak folyamatos megtételére, ami helyes. Megerősíthetjük kapcsolatunkat egy eltávozott egyénnel, akit szeretünk, ha felismerjük, hogy a különválás időleges, a templomban kötött szövetségek pedig örökkévalóak. Ha kitartóan engedelmeskedünk, akkor az ilyen szövetségek biztosítják az azokban foglalt ígéretek örök megvalósulását. Életemben a kinyilatkoztatás egyik nagyon egyértelmű esete az volt, amikor erős késztetést éreztem a lélektől arra, hogy megkérjem Janine Watkins-t, legyen hozzám pecsételve a templomban. Az egyik legnagyobb lecke, amit mindannyiunknak meg kell tanulnia, a kérés. Miért akarja az Úr, hogy imádkozzunk hozzá és kérjünk tőle? Azért, mert így kapunk kinyilatkoztatást. Hogy nagyon nehéz üggyel szembesülök, én úgy próbálok rájönni, hogy mit tegyek, hogy böjtölök. Imádkozom, hogy találjak, és megértsek olyan szentírásokat, melyek segítenek. Ez egy körkörös folyamat. Elkezdek olvasni egy szentírás részt, átgondolom, mit jelent a vers, és sugalmazásért imádkozom. Azután ismét gondolkozom, és imádkozom, hogy tudjam, vajon rájöttem-e mindarra, aminek a megtételét az Úr elvárja tőlem. Gyakran további benyomások érnek, és még jobban megértem a tant. Rájöttem, hogy ez egy jó módja a szentírásokból történő tanulásnak. Gyakorlati alapelvek is vannak, amelyek elősegítik a kinyilatkoztatást. Először is mindaz, ami olyan érzelmeket vált ki, mint a harag, a megbántottság vagy a védekezés, elűzik a szent lelket. Ezektől az érzésektől meg kell szabadulni, különben kicsi a kinyilatkoztatás esélye. A másik alapelve az, hogy vigyázzunk a humorral. A harsány, nem helyén való nevetés sérti a lelket. A jó humorérzék segíti a kinyilatkoztatást. A harsány nevetés nem. A humorérzék gőzcelepként szolgálhat, amikor nagy nyomás nehezedik ránk az életben. A kinyilatkoztatás másik ellensége az, ha szavainkban némi túlzás vagy feltűnési vágy vegyül. Az átgondolt, csendes beszéd kedvez a kinyilatkoztatás elnyerésének. Másrészt a lelki kommunikációt segítheti az egészséges életmód is, a mozgás, a megfelelő mennyiségű alvás, és a jó táplálkozási szokások fokozzák a kinyilatkoztatás elnyerésének és megértésének képességét. Ha nekünk kijelölt ideig élünk, azonban gondos, helyén való döntésekkel emelhetjük szolgálatunk minőségét és jól létünket. Fontos, hogy a mindennapos tevékenységeink ne vonják el a figyelmünket a lélekre való odafigyeléstől. Álomban is érkezhet kinyilatkoztatás, az álom és az ébrenlét közötti alig észrevehető átmenet során. Ha azonnal igyekszel megragadni a tartalmat, akkor még nagyon részletesen le is tudod jegyezni, máskülönben viszont hamar elhalványul. Az éjszakai érkező ihletett közléseket általában szent érzés kíséri az élmény egészével kapcsolatban. Az Úr általunk nagyra tartott egyéneket használ arra, hogy álmunkban igazságokat tanítsanak nekünk, mert bízunk bennük, és hallgatunk a tanácsaikra. Valójában az Úr tanít a Szentlélek által. Azonban álmunkban talán könnyebben értjük, és valószínűbb, hogy megérinti a szívünket, ha olyan valaki tanít minket, akit szeretünk és tisztelünk. Ha az Úr céljait szolgálja, akkor ő bármit az emlékezetünkbe juttathat. Emiatt azonban ne törekedjünk kevésbé a lélek késztetéseinek feljegyzésére. A sugalmazás gondos lejegyzése azt jelzi Istennek, hogy közléseit szentnek tartjuk. Emellett, ha lejegyezzük, akkor jobban vissza tudjuk majd idézni a kinyilatkoztatást. A lélektől kapott útmutatás e feljegyzéseit védeni kell attól, hogy elvesszenek, vagy illetéktelen kezekbe kerüljenek. A szentírások ékes szólóan megerősítik, hogyan nyitja meg a folyamatosan megélt igazság a sugalmazás ajtaját, hogy tudjuk, mit tegyünk, és ahol szükséges, ott isteni hatalom fokozza az egyéni képességeinket. A szentírások leírják, hogyan erősítette meg az Úr szükség idején az egyén arra irányuló képességét, hogy legyőzze a nehézségeket, a kételyt és a látszólag leküzdhetetlen kihívásokat. Ha elgondolkodtok ezeken a példákon, a Szentlélek által csendes megerősítést kaptok arról, hogy ezek az élmények valósak. Tudni fogjátok, hogy hasonló segítség nektek is rendelkezésetekre áll. Láttam olyanokat, akik bár erejüket meghaladó kihívásokkal néztek szembe, tudták, mit tegyenek, mert bíztak az Úrban, tudván, hogy majd ő rávezeti őket a megoldásokra, amikor sürgősen szükségük van rájuk. Az Úr kijelentette, és a magasságból tanítassatok. Szenteljétek meg magatokat, és hatalommal ruháztattok fel, hogy adhassatok, méghozzá, amint szóltam. Szenteljétek meg magatokat felszólítás, némi fejtörést okozhat. Lee elnök egyszer elmagyarázta nekem, hogy ezeket a szavakat a következő kifejezéssel is helyettesíthetjük. Tartsátok be a parancsolataimat. Olvassátok el így, és talán egyértelműbb lesz a tanács. Szellemileg és fizikailag is tisztának kell lennünk, és a szándékainknak is tisztáknak kell lenniük ahhoz, hogy az Úr sugalmazni tudjon. Aki engedelmeskedik a parancsolatainak, abban megbízik az Úr. Az illető hozzáfér a tőle érkező sugalmazáshoz, hogy tudja, mit tegyen, és szükség szerint isteni hatalmat kap annak megtételéhez. A lelkiség akkor erősödhet meg, és állhat még inkább rendelkezésre, ha igaz lelkű környezetbe ültetik. A fennhéjázás, a kevésség és a beképzeltség köves talajhoz hasonlít, amely soha nem fog lelki gyümölcsöt teremni. Az alázatosság termékeny talaj, melyből kisarjad a lelkiség, és a sugalmazás gyümölcsét hozza, hogy tudjuk, mit tegyünk. Isteni hatalomhoz biztosít hozzáférést, hogy elvégezzük, amit meg kell tennünk. Akit a dicséret, vagy az elismerés, vágya ösztönöz, az nem érdemli ki a lélek általi tanítást. Aki öntelt, vagy engedi, hogy érzelmei befolyásolják a döntéseit, azt nem fogja erőteljesen vezetni a lélek. Amikor eszközként másokért munkálkodunk, akkor könnyebben kapunk sugalmazást, mint amikor csak magunkra gondolunk. Míg másokat segítünk, az Úr saját javunkat szolgáló útmutatást adhat nekünk. Mennyei Atyánk nem azért helyezett minket a földre, hogy kudarcot valljunk, hanem azért, hogy dicső sikerrel járjunk. Talán ellentmondásosnak tűnik, de ez azért van, hogy időnként nagyon nehéz felismerni az imára kapott válaszokat. Időnként ostoba módon saját tapasztalatainkra és képességeinkre támaszkodva próbálunk szembenézni az élettel. Sokkal bölcsebbek vagyunk, ha ima és isteni sugalmazás által igyekszünk megtudni, hogy mit tegyünk. Engedelmességünk biztosítja számunkra azt, hogy szükség esetén isteni hatalmat kapjunk a kívánt cél eléréséhez. Sokunkhoz hasonlóan Oliver Cowdery sem ismerte fel az Úr által már megválaszolt imák nyilvánvalóságát. Szemeinek és a mi szemeinknek a felnyitására adatott ez a kinyilatkoztatás Joseph Smith által. Áldott vagy azért, amit tettél. Mert kérdeztél engem, és íme, amilyen gyakran kérdeztél, utasítást kaptál a lelkemtől. Ha nem így lett volna, akkor nem jutottál volna el oda, ahol most vagy. Íme, te tudod, hogy kérdeztél engem, és én felvilágosítottam az elmédet. És most azért mondom el neked ezeket a dolgokat, hogy tudhasd, hogy az igazság lelke világosított fel téged. Ha úgy érzitek, hogy Isten nem válaszol az imáitokra, gondolkozzatok el ezeken a szentírásokon. Majd pedig figyelmesen keressetek bizonyítékokat saját életetekben arra, hogy talán már válaszolt is nektek. Két dolog is jelzi, ha egy érzés vagy késztetés Istentől ered. Egyrészt békét hoz a szívbe, valamint csendes, melengető érzés kelt. Ha követitek az általam felvázolt alapelveket, akkor fellesztek készülve rá, hogy életetek kritikus időszakaiban felismerjétek a kinyilatkoztatást. Minél jobban követitek az isteni útmutatást, annál boldogabbak lesztek itt, és az örökké valóságban is. És annál jobban fejlődtök, és tudtok majd szolgálni is. Nem teljesen értem, hogy is van ez. De ez az életetekre vonatkozó útmutatás nem foszt meg benneteket az önrendelkezésetektől. Olyan döntéseket hozhattok, amilyeneket csak szeretnétek. Ne felejtsétek el azonban, hogy a helyes dolgok megtétele iránti hajlam békét hoz, az elmének is boldoggá tesz. A helytelen döntések bűnbánat által helyrehozhatók. Ha minden feltétel teljesül, akkor Jézus Krisztus, a mi szabadítónk engesztelése, megszabadít az elkövetett hibákért járó igazságosság követeléseitől. Ez varázslatosan egyszerű, és oly páratlanul csodálatos. Ha továbbra is igaz lelkűen éltek, akkor mindig késztetést kaptok majd, hogy tudjátok, mit tegyetek. Időnként a megfelelő lépés felfedezéséhez jelentős erőfeszítésre és bizalomra lesz szükség a részetekről. De késztetést kaptok, hogy tudjátok, mit tegyetek, ha eleget tesztek életetekben ezen isteni útmutatás feltételeinek, vagyis, hogy engedelmeskedtek az Úr parancsolatainak. Bíztok az ő isteni boldogság tervében, és kerültök mindent, ami azzal ellenkezik. A mennyei atyánkkal való kommunikáció nem jelentéktelen kérdés, hanem szent kiváltság. Örök és változatlan tantiteleken alapszik. Hitünk, engedelmességünk, valamint önrendelkezésünk megfelelő használata révén kapunk segítséget mennyei atyánktól. Az Úr sugalmazzon benneteket, hogy megértsétek és használjátok azokat az alapelveket, melyek a személyes kinyilatkoztatáshoz és sugalmazáshoz vezetnek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our eternal Father in heaven, we've come.
Örökkévaló mennyei atyánk, ma délután azért járultunk elét, hogy hódoljunk neked, és nagyon hálásak vagyunk azért a kiváltságért, amely a miénk lehet, és hogy itt lehettünk, és láthattuk, és hallhattuk ezt a csodálatos zenét és a szavakat, és érezhettük ezt a csodálatos örömöt. Atyánk, most sokan azért jöttünk erre a konferenciára, hogy válaszokat kapjunk a problémáinkra, és hogy épülhessünk a hallottak és az érzett gondolatok által. Nagyon hálásak vagyunk azért a világosságért, amelyet kaphatunk, és segíts, hogy holnap is újra tanulhassunk itt a proféták és apostolok lábainál, és ezért imádkozunk Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Provoid Misszionáris Képzőközpont összevont kórusa szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.